Világszerte és Európában is csökken a kereslet az elektromos autók iránt. A japánok a belső égésű motorok továbbfejlesztésébe kezdtek. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Minden harmadik eladott új autó hibrid Európában, derül ki a kontinens friss értékesítési statisztikáiból. Az elektromos autók azonban egyre hátrébb kerülnek, tavalyhoz képest részesedést veszítenek, miközben eladásuk alig nő, még dízelből is többet vásárolnak a 27 területén. Összesen májusban kicsit több mint 900 ezer új jármű talált gazdára az Európai Unióban. Széchenyi Gábor az Autó című autószaklap főszerkesztője. Először arról beszél, mi okozhatja az elektromos autók iránti érdeklődés jelentős csökkenését.
Megakadni látszik a fejlődés. Nagyon gyorsan indult, azt mondják a kutatások, amiket én olvastam, hogy a korai elfogadók vagy a véleményvezérek, akik régóta vágytak, vagy felkészültek az elektromos autózásra, és talán erről majd még beszélünk, olyan az életük, az életvitelük, az élethelyzetük, hogy az elektromos autózás nekik megfelel. Ők úgy tűnik, hogy a világ minden táján, Európában, Kínában és az Egyesült Államokban épp úgy, már megvették ezeket az autókat. Tehát az elmúlt 3-4-5 évben, amióta nagyjából lehetett sejteni, hogy nekünk fontos módon az EU a teljes villamosítás irányába tart, hiszen ugye megjelentek azok először elképzelésként azok a rendeletek, amikből azóta már határozottabb irányvonal kialakult, miszerint 2035 után nem lehet, vagy nem lehetne, ugye talán erre is visszatérhetünk majd, mert finomodni látszik ez a szabályozás, de amelyek szerint nem lehetne 2035 után belső égéssel hajtott személyautót forgalomba helyezni Európában újként, tehát ez nem a használtakra vonatkozik, és a teherautókra sem vonatkozik. Szóval bármennyire is felpuhulni látszik ez a dolog, úgy tűnik, hogy akik már akartak elektromos autót, értve itt a tisztán akkumulátoros elektromos autókat, tehát amiben nincs semmilyen belső égés, azok már megvették. Ezek az autók a mai technológiákkal, a mai felépítéssel meglehetősen drágák, többségükben nagyobbak, mint amiket az általános vagy az átlagos vevő az általános használatra szánna. Így ez a piac megrekedt, telítődött, nagyon sok márkától, több márkától azt hallani, hogy a tisztán elektromos autóik, tehát az elektromos akkumulátoros hajtású autóik a raktárakban állnak, mert egész egyszerűen a vevők egyelőre legalábbis nem keresik, többen árat is engedtek. Emiatt komoly áresések, elektromos autó áreséseket lehet tapasztalni a piacon, úgy az Egyesült Államokban, mint Európában. Tehát, hogy röviden válaszoljak, úgy tűnik, hogy ez a piac most egyelőre megrekedt.
A belső égésű motorral szerelt autók értékesítése mindeközben stagnál, vagy az növekszik?
Erre egészen megbízható adatokat nem láttam, de ez a minősítés attól is függ, hogy mit tekintünk belső égésű autónak. A tisztán benzines vagy dízel, ugye a dízel gyakorlatilag a dízelbotrány óta 2015 óta eltűnt a világból. Tehát a tisztán belső égésű hajtású autókat tekintjük csak annak, vagy a hibrideket is. Most a trendekből az látszik kirajzolódni, hogy erre az átmeneti időre akár mennyire kemény betonfal ez a 2035, mert úgy néz ki, hogy 2026-ban az EU felülvizsgálja azért ezt az elképzelését. A hibrideknek, különösen a plug-in hibrideknek, amiket egyébként furcsa módon sokan nem szeretnek, értem is, hogy miért, a használatuk módja miatt, nem a szerkezeti felépítésük miatt, úgy néz ki, hogy ezeknek az autóknak még van lehetőségük, még van piaci tendenciájuk, tehát úgy néz ki, vagy úgy látszik most, amennyire tenyérjósolni lehet a trendekből, hogy ha a belső égésű autók közé soroljuk a hibrideket és a plug-in hibrideket, akkor a közeli jövőben, az elkövetkező 1-2-3-4-5 évben nekik áll majd a zászló. Valószínűleg ők fogják egy kicsit átvenni az elektromos autóktól a teret, ami nem azt jelenti, hogy a jövő a belső égésé lenne. A jövő egyértelműen a tisztán elektromos hajtásé, már csak hatásfok okokból, tisztasági okokból, tehát itt szó sincs arról, hogy bárki az elektromos autózás ellen beszélne, itt inkább arról van szó, hogy az erőszakos, erőltetett, hajtássemleges átállás az olyan anomáliákat szül, amiből például ez a mostani helyzet is következett, hogy az elektromos autók piaca megtorpanni látszik. Nagyjából ez a helyzet most. A legtöbb autógyártó, akivel én beszéltem, fejlesztők vagy gazdasági vezetők, kivétel nélkül azt mondják, nem csak Európában, hogy ők az elmúlt években annyi energiát és pénzt fektettek a hibridek és a plug-in hibridek fejlesztésébe, hogy nekik még 10-15 évre mindenképpen szükségük van ahhoz, hogy ezek a befektetések legalább megtérüljenek, nemhogy hasznot hozzanak.
Többször is átmeneti időszakot mondott, akkor ön úgy látja ezek az információi, hogy mindenképpen lesz váltás, mindenképpen lesz változás, mert hogy az Európai Unió is, mint említette, felülvizsgálja a 2035-ös dátumot, és hát ugye a realitásokhoz igazítva nem feltétlenül úgy, vagy nem feltétlenül akkor vezeti be a belső égésű motorok kivezetését vagy tiltását. Szóval ön úgy látja, hogy mindenképpen lesz, vagy kell valamilyen váltás? Ezért említett többször is átmeneti időszakot.
Nem, én azért említettem átmeneti időszakot, mert most még él ez a határ. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy 2035-től az a helyzet, amiről beszéltünk, újként csak tisztán akkumulátoros, elektromos villanyautókat lehet, személyautókat lehet forgalomba helyezni az EU-ban, de több szinten is, politikai szinteken és autógyári szinteken is folynak arról tárgyalások, lehet arról hallani, sőt tudható, hogy ezt a helyzetet felülvizsgálják. Ennek egyébként szerintem nem környezetvédelmi vagy zöld okai vannak elsősorban, hanem politikai okai, hiszen ha ránézünk az elektromos autók átlagos árára, amire azt lehet mondani Nyugat-Európában, hogy 30 ezer euró körüli, akkor tudhatjuk, hogy az átlagos család a nyugat-európai országokban sem feltétlenül tud könnyedén 30 ezer euró körül elég gyakran új autót venni ahhoz, hogy abból az autóipar megfelelően tudjon működni, az ott dolgozó emberek megélhetését képes legyen fedezni. Tehát ahhoz, hogy az autóiparban ne legyenek nagy elbocsátások, ne legyenek gyárbezárások, ne legyenek munkaügyi problémák, a tisztán elektromos átállás a mai piaccal nehezen kivitelezhető. Tehát ha azt vesszük figyelembe két oldalról, hogy a választópolgárnak, az Európai Uniós polgárnak fontos, hogy megmaradjon az egyéni közlekedési lehetősége, tehát egy kis autót fent tudjon tartani, és az is fontos, hogy az autógyártók és a beszállítók és a kereskedők, ez egy elég nagy merítés, elég nagy számú embernek legyenek képesek munkát adni, akkor én úgy gondolom, hogy ez a fajta határkitűzés, a 2035-ös dátum korai, figyelembe véve azt, ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy a jövő műszaki szempontokból, környezetvédelmi szempontokból szinte biztosan mondható, hogy elektromos. A mai technológiák, a villanymotor kivételével, ami én úgy gondolom mérnökként, hogy már készen van, hiszen elég jó hatásfokú, megbízható, tartós villanymotorokat tudunk gyártani, de az akkumulátor oldalon még vannak kihívások, tehát én úgy gondolom, hogy ez a fajta átmeneti időszak, ez feltétlenül szükséges, nem feltétlenül a törvénybeli határ miatt, hanem a történelmi fejlődés okán, miszerint az autóipar, a gazdaság, a társadalom fejlődése az elektromos hajtás irányába valószínűleg lassúbb anyagi, gazdasági, társadalmi okokból, mint a 2035-ig megtehető út.
Az Európai Unióban is egyébként telítődött a piac elektromos autókkal. Itt is látszik ez az árzuhanás, pontosabban az, hogy egyre kevesebben érdeklődnek az új autók iránt. A növekedés gyorsasága lassult, vagy visszafelé indult el?
Hát én úgy látom, hogy stagnálnak az eladások, és elég sok márkától lehet azt hallani, főleg az Európai Unióból, hiszen onnan származnak az adataink, az elektromos autók legnagyobb piaca az Európai Unió a mi környezetünkben, hogy ezekkel az eladásokkal egyértelműen gond van, ami odáig vezet, hogy vannak olyan márkák, akiknek jelentős mennyiségű autója áll raktáron. Tehát már nem arról van szó, hogy valahol a horizonton látjuk, hogy csökkenni fog ez a tendencia, vagy visszaesik, hanem már érezhető a napi eladások méretén, nagyságán is.
Mi hozhat fordulatot? Mi hozhatja meg újra az elektromos autó vásárlási kedvet? Mert hogy az ára valószínűleg várhatóan jelentősen nem fog csökkenni.
Hát ez nagyon érdekes, ugye, mert hogyha arról beszéltünk, hogy szabad-e erőszakosan nyomni, vagy erőszakosan mellé állni egy hajtásmódnak, vagy ösztönzőkkel terelgetni kell a piacot és az autógyárakat, az autóipart is afelé, hogy erre felé menjen, mert erre felé vezet a technológiai út, akkor azért elég gyorsan eljuthatunk oda, hogy az elektromos autók két szempontból ütköznek akadályba ma a piacon. Az egyik tisztán műszaki, hiszen drágák, az jelentős részben, hogy az elektromos autó árában a költségteher, a költséghányad, az nem a hajtáslánc, nem a az utastér, nem az elektromos kütyük, hanem maga az akkumulátor. Amíg az akkumulátor és a mai technológiák, alapanyagok, gyártásmódok alapján ez egyébként nehezen látható, amíg az akkumulátor nem lesz jelentősen olcsóbb, tehát nem áll valaki elő azzal, hogy olyan akkumulátor tud, ezt egyébként egy autógyári fejlesztőtől vettem ezt a hasonlatot, de szerintem nagyon ideillő, hogy körülbelül akkora méretben, mint egy mai benzintartály, tehát 50-60 literből nem ennél sokkal nagyobb méretből, képes 5-600 kilométeres futás teljesítményre úgy, hogy 5-6 percen belül feltölthető, addig műszaki okokból is problémákba ütközik az elektromos autók terjedése, az ártól, a piaci lehetőségektől, a szabályozásoktól függetlenül, egész egyszerűen azért, mert az emberek hatótávra vágynak, elérhető árra vágynak, és gyors tölthetőségre, mert akár országokon keresztül is szeretnének utazni ezekkel az autókkal. Amint valaki előáll ezzel az akkumulátorral, egyébként ezt több automárka vagy autóipari beszállító is ígéri már évek óta, és nyilvánvalóan ezen dolgoznak már, és bocsánat, nagyon fontos, ez a mai árak töredékéért lesz gyártható, elérhető mindenki számára, akkor az elektromos autók elől a legnagyobb akadály elhárul, de még egy akadály akkor is ott marad, nincs annyi töltési lehetőség, ahány mondjuk benzinkút van. Erre azt a választ szokták adni, hogy de hát a villamosság, tehát a konnektor, az elektromos hálózat ott van minden egyes háztartásban, ez igaz, csak nem elég nagy teljesítményű ahhoz, hogy elég nagy számosságban, például egy lakótelepen vagy egy lakóparkban tömegével lehessen elektromos autókat tölteni. Ha ez is megvan, tehát van hálózatunk, van olcsó, hosszú hatótávú, könnyű akkumulátorunk, akkor igazából már csak a hatótávolság szabhat határt, akkor úgy gondolom, hogy elhárul mindenféle akadály az elektromos autózás elől, de akkor még mindig vannak olyan kérdések, hogy szabad-e, kell-e támogatni a vásárlást, szabad-e, kell-e támogatni a használatot adókedvezményekkel, parkolási kedvezményekkel, és még nem is hoztuk fel Kínát, hiszen az európai autóiparnak, sőt a világ autóiparának most Kínával kell megmérkőznie, ahol pedig egyáltalán nem titkolt módon jelentős állami szubvenciókkal is támogatják ezeket a gyártókat, akik Európába, az Egyesült Államokba, vagy egyáltalán a világ bármelyik piacára törnek. Tehát ha a műszaki feltételek egyenrangúvá válnak, a költségek egyenrangúvá válnak, még mindig ott vannak a vámok, a támogatások és az egyéb pénzügyi szubvenciók, amik a versenyt torzítják. Így állunk ma az én látásmódom szerint.
Nagyon sok a megválaszolandó kérdés, és nagyon sok újítási igény van. Talán ennek tudható be az, hogy a Toyota, amely azért a hibrid technológiában, a plug-in hibrid technológiában igencsak élen járt, elkezdett azon dolgozni, hogy a belső égésű motorokat, illetve azok hatásfokát javítsa. Mert hogy talán az lehet szerintük, vagy számukra, vagy úgy látják, hogy ez lehet a jövő? Mit csinál most a Toyota, mit csinálnak most a japánok? Illetve miért kezdtek ebbe bele?
Nem csak a japánok vannak így, és nem csak a Toyota, szinte minden márka ezzel az elektromos piaci, kicsit piaci fordulattal egy időben, és még azok is, akik korábban nagyon hangosan kihirdették, hogy már a határidők előtt szinte a teljes, vagy éppen a teljes kínálatukat átállítják tisztán elektromosra, ők is visszavettek ezekből a tervekből, és úgy gondolják, hogy a belső égésen még van mit keresni. Nem azért van vele foglalkozni való, vagy azért érdemes vele foglalkozni, mert ez lenne a jövő útja, hanem éppen azért, mert az átmeneti időre tökéletes megoldást, vagy jobb megoldást kínálhat a maiaknál azoknak, akik nem annyira tehetősek, hosszabb utakra mennének, előbb említett dolgokat újra felsorolhatom, nem tudják tölteni az elektromos autót. Ráadásul a világ nem csak az Egyesült Államokból és Európából áll. Ezt a Toyota jól tudja, ezt a nagy autógyárak jól tudják, ők fejlesztenek a világ más tájaira is, Dél-Amerikára épp úgy, mint Afrikára, ahol a belső égésű hajtásoknak még hatalmas jövője lehet. Én egyébként úgy gondolom, és olvastam ilyen tanulmányokat is, és hajlamos vagyok velük egyetérteni, hogyha 100 autót tudunk tisztábbá tenni azzal, hogy elérhető áron olyanok is le tudják cserélni az autóikat, akik 15-20 éves belső égésű autókkal járnának, és olcsó, egyszerű hibridekre vagy plug-in hibridekre tudják őket cserélni, az környezetvédelmi szempontból, biztonsági szempontból, minden szempontból, a világ szempontjából hasznosabb és eredményesebb, mintha 100-ból 10 tisztán elektromos hajtású autóba tudnak ülni, a többiek pedig még 5-6 évig használják a ma is 15-20 éves autójukat. Ezzel nagyon nehéz vitatkozni, valószínűleg így gondolkozik a Toyota, és így gondolkoznak mindazok, akik ma újra belső égésű hajtásokat fejlesztenek. Ezzel egy baj van, fejlesztési, gyári, gyártási szempontból, hogy amikor 5-6 évvel ezelőtt az európai gyártók egy része kijelentette, hogy ő 100%-osan az elektromos hajtások felé fordul, akkor a fejlesztők jelentős része felmondott, kikerült a körfolyamatokból, eltűnt a gyártóktól és a beszállítóktól, és ezek a szabad fejlesztők, személyesen beszéltem nem együkkel, európai képzésű fejlesztőmérnökök ma kínai automárkák fejlesztő központjaiban dolgoznak. Tehát, ha visszafordulunk, vagy az autógyártók vissza is fordulnak egy kicsit a belső égésű hajtás felé, nem azért, hogy tisztán belső égésű autókat gyártsanak, hanem azért, hogy olcsó hibrideket és plug-in hibrideket tudjanak gyártani, lehetséges, hogy már ezekkel a kérdésekkel is nem csak villanyautó ügyekben, a kínai fejlesztőkhöz és a kínai beszállítókhoz kell fordulniuk, mert az agyak egy része az elmúlt 3-4-5-6-7 évben odavándorolt ezen a szakterületen is.
Tovább lehet úgy fejleszteni a belső égésű motorokat, hogy jelentősen csökkenjen a fosszilis üzemanyag felhasználás? Mert ugye azért, ha megnézzük a 100 évvel ezelőtti technológiákat, annál jóval kevesebb üzemanyagból jóval messzebb eljutunk, de lehet-e ilyen léptékben tovább csökkenteni az üzemanyag felhasználást, és ezáltal mondjuk így a belső égésű motoroknak egy új reneszánszát elhozni?
Igen, lehet, de nem tisztán belső égéssel. Nekem egy motortervezést tanító professzorom emlegette ezt a mondást, és én is azonosulni tudok vele, hogy a legtakarékosabb benzinmotor, dízelmotor, mindegy, a legtakarékosabb belső égésű motor az, amelyik éppen áll. Ez az egyik alapvetés. A másik alapvetés pedig, hogy ez még akkor minden autónál így volt, hogy óriási hibát követünk el azzal, hogy a nagyon nehezen megkeresett hatásfokot, mert akkor még örültünk a 20% körüli termikus hatásfoknak a belső égésű motoroknál, amikor én ezt tanultam, ma már 40% körüliek is vannak, de hát a villanymotorok, igaz, ezek tisztán a villanymotorok, nem a teljes elektromos hajtáslánc, messze 90% fölötti hatásfokokat tudnak, tehát ebben nehéz őket megszorítani. Arra viszont jó ez a két dolog, tehát nem hagyjuk elveszni azokat az energiákat, amiket egyébként a belső égésen hagyunk elveszni, például a fékezési energiákat, amik ugye hővé alakulnak, hiszen a fék csurlódása a mozgási energiát végső soron hővé alakítja, vagyis benzinből egy átlagos mai autóban fűtjük az utcát, ami szintén rontja a hatásfokot. Ha ezt meg tudjuk oldani, illetve nem járatjuk a benzinmotort akkor, amikor nem kell, motorfékben, alapjáraton, előzéseknél, mert egy villanymotor bele tud ebbe az egész rendszerbe szólni, és tud segíteni. És ugyanez a villanymotor lassításoknál, az autógyárak szívesen mondják ezt, hogy visszanyeri a motorfék energiákat, nem nyeri vissza, de egy 30-40%-ban vissza tudja nyerni, hiszen neki is van hatásfoka és veszteségei, és vissza tudja tölteni az akkumulátorba, amit aztán később föl tudunk használni. És a rendszer a villanyos hajtáson és a belső égésen zongorázva vegyesen hajt akkor, amikor a legbüdösebb az autó, tehát például a városban vagy gyorsításoknál a villany mindig besegít, és igyekszünk a veszteségeket minimalizálni és az elvesző energiákat visszagyűjteni, akkor ezt a hatásfokot, ami ma tényleg nagyon optimális és elméleti esetekben mondjuk 40% körüli, föl tudjuk tornászni akár mondjuk 60-70%-ra is, ami már megközelíti az elektromos hajtások teljes hatásfokát, hogy merre tartanak most a kutatások, befecskendezés, feltöltés, vezérlés, tömegcsökkentés, ami szintén jelentős üzemanyagfelhasználás, vagy egyáltalán energiafelhasználás csökkenést tud hozni, azt én igazából nem tudom, mert nem látok bele a konkrét fejlesztésekbe, de az biztos, hogy ugyanazt a teljesítményt tisztán elektromos és akkumulátoros hajtással a mai akkumulátor árak miatt jelentősen drágábban tudjuk előállítani, mint egy kisebb akkumulátorral, kisebb villanymotorral, mellette egy kicsi takarékos és tiszta üzemű benzinmotorral, tehát egy egyszerű hibriddel. Ha még ez a hibrid olyan, hogy az akkumulátorát a hálózatból fel tudom tölteni, és amíg boltba megyek, munkába megyek, elviszem a gyereket az oviba, az iskolába, addig egyáltalán nem járatom a benzinmotort, mert ez a kis akkumulátor elég arra, hogy tisztán elektromos hajtásból megoldjam ezeket a dolgokat, akkor már egyre több automárka használja ezt a kifejezést, szerintem nagyon helyes, hogy nem emissziómentes a hajtás, hanem lokálisan emissziómentes, tehát nem oda pufog az autó, ahol jár, hanem mondjuk rossz esetben az erőműben távoznak az ő kipufogógázai. Ugye erről is beszélhetnénk, hogy a villanyautó tisztaságában jelentős szerepet játszik az, hogy hogyan állítjuk elő az akkumulátorába töltött energiát, de ez nem ide tartozik. Tehát, hogyha ez így működhet, a lokálisan emissziómentes, a városi üzemben tiszta hibridekkel, én úgy gondolom, hogy van hová fejlődni, és a kérdésre válaszolva, ilyen módon a benzines hajtásban még van jövő.
Széchenyi Gábort, az Autó című autó szaklap főszerkesztőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A kánikula megérkeztével sokan üzemelték be a légkondicionáló berendezéseiket. Egy szakértő szerint a 6 évnél idősebb klímákat érdemes újra cserélni, hiszen a régiek kevésbé energiahatékonyak. A korszerű készülékek azonban egy nyár alatt mindössze 10-15 ezer forinttal emelik csak meg a villanyszámlát. Varga Mónika összefoglalója.
A magyar háztartások csak nem 60%-a rendelkezik klímaberendezéssel, derül ki a területen dolgozó Wagner Solar ezzel kapcsolatos felméréséből. Sokakat továbbra is azt tart vissza a klímavásárlástól, hogy annak működtetése költséges, holott egy korszerű, energiatakarékos, úgynevezett inverteres klímaberendezés egy nyár alatt összesen 10-15 ezer forinttal emeli meg a villanyszámlát, mondta el az Inforádiónak Házi Péter, a cég gépészeti üzletág vezetője.
40 négyzetméteres nappalit tekintve, 3,5 kW teljesítményű klímaberendezés, hogyha naponta 2 órát megy, akkor néhány ezer forinttal emeli csak meg a villamosenergia költségünket, tehát itt igazából 2-3 ezer forint per hó költséggel kell számolni, de természetesen akkor igaz, hogyha naponta 2-3 órát megy csak a készülék, és nem az van, hogy ugye 0-24 használjuk.
A szakértő szerint a klímavásárlásnál is igaz a mondás, olcsó húsnak híg a leve. A nagyáruházakban kapható alacsonyabb áru termékekkel hosszú távon nem spórolunk. Ezek a készülékek ugyanis jellemzően több áramot fogyasztanak, hangsúlyozza Házi Péter. A kutatás arra is rámutatott, hogy a klímával rendelkezőknek csak töredéke használja a készüléket fűtésre is, holott egy erre is alkalmas modern berendezéssel ma már sokszor takarékosabban lehet fűteni, mint például a gázkazán bekapcsolásával, mondja Házi Péter.
A lakosságilag támogatott gázáron felüli gázmennyiséget mindenképp érdemes kiváltani valamilyen alternatív fűtési megoldással, például klímaberendezéseknek a használatával. Ezt elérhetjük úgy is, hogy az átmeneti időszakban csak a klímaberendezésekkel fűtünk, vagy elérhetjük úgy is, hogy a téli időszakban sűrűbben használjuk a klímaberendezést fűtésre, és egy amolyan fűtés kiegészítésként tekintünk a gázkazános fűtési rendszerünk mellett ezekre a berendezésekre.
A felmérés szerint a magyar háztartások zömében 10 évesnél idősebb klímák üzemelnek. A szakértő szerint ugyanakkor egy 6 évesnél régebbi berendezés már annyival rosszabb hatékonysággal hűt-fűt, mint egy modern készülék, hogy érdemes lecserélni. Házi Péter hozzátette, a berendezések élettartama és hatékonysága miatt, de egészségügyi szempontból is elengedhetetlen a klímakészülékek éves karbantartása.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért, a szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!